Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Folytatódik a 15-20 éves tendencia, az apák egyre inkább bevonulnak a gyermeknevelés mindennapjaiba.
Az elmúlt évtizedekben van egy ilyen elmozdulás, tehát a korábbi ilyen kenyérkereső és anyagi biztonságot nyújtó apakép felől, mert egy ilyen gondozásba, nevelésbe jobban bekapcsolódó édesapaképet látunk.
Az apa nagyszülő testvérfüzet után megjelent a három királyfi, három királylány mozgalom anyafüzete is.
Ez volt a felkérésnek a lényege, hogy olyan releváns, valós, fontos üzeneteket gyűjtsünk össze, amikről úgy gondoljuk, hogy egy szülésznőgyógyász orvos és egy pszichológus szemszögéből napjainkban a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.
Sok fiatal számára a kikapcsolódás mellett a nyár a diákmunkák ideje.
Fontos azt is megjegyezni, hogy a 18 év alattiak ugye jogi értelemben még korlátozottan cselekvőképesek, ezért ilyenkor mindenképp szükséges a szülő írásos hozzájárulása is a munkavégzéshez.
Az ország 14 térségében indít vándortábort a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség.
Ez egy 7 napos, 6 éjszakás tábor, ahol minden biztosított, tehát megkapják a szállást, az étkezést, a kerékpár használatát, illetve a programokat.
A gyermekek védelmében a magyarok szerint 95%-ban az anyának, 89%-ban az apának van szerepe. Ez derül ki a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért felméréséből. Apák napja kapcsán arra is kíváncsiak voltak, mennyire nőtt az apák szerepvállalása. A felmérés szerint tovább folytatódik az a 15-20 éves tendencia, hogy az apák egyre inkább bevonulnak a gyermeknevelés mindennapjaiba. A kutatásról Pári Andrást, a Kincs kutatási vezetőjét kérdeztem.
Ez a felmérés a Kincsnek az Omnibus kutatás sorozatában valósult meg. 1000 fő megkérdezésével egy országos reprezentatív mintán a 18 éves és idősebb népességben. És igazából ebben az Omnibus kutatásban minden hónapban ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel, és minden alkalommal van egy ilyen külön kérdés blokkunk. Legutóbb azt vizsgáltuk, hogy mit gondolnak az emberek a gyermekek neveléséről, oktatásáról és védelméről. És ennek a keretében kérdeztünk rá arra, hogy mit gondolnak az édesanyákról és az édesapákról is.
Hogyan vélekednek az emberek az édesanyákkal kapcsolatban? Hogyan változik a szerepük?
5 fontos eredményt kaptunk. Az egyik az, hogy a gyermekek védelmében a felnőtt magyar népesség döntő többsége az édesanyák körében lát fontos szerepet. 95% értett ezzel egyet. Az apáknak 89%-ban van a legnagyobb szerepe, és őket pedig az idősebb testvérek követik, ez 77%-ot jelentett. És ugyanígy a gyerekek kiegyensúlyozott életkörülményeinek biztosításáért elsősorban a legközelebbi családtagok felelősek. Az édesanyáknak a szerepével a döntő többséget ugyanígy 94% értett egyet, és az édesapáknak a szerepével pedig 88%. A harmadik fontos eredményünk volt a gyerekek lelki egészségére. Elsősorban szintén a közeli családtagok vannak a legnagyobb hatással, az édesanyák 93%-ban, az édesapák 86%-ban, és a negyedik fontos eredmény pedig a gyereknevelésben játszott szerep volt. És itt ugyanígy az édesanyák voltak az első helyen, 94% értett ezzel egyet, és az édesapák személyével is 84%.
Említette azt, hogy ezeket a kérdéseket időről időre rendszeresen felteszik. Milyen változásokat tapasztalnak például így apák napja kapcsán az édesapák szerepével kapcsolatban?
Több kutatást is ismerünk, és hát vannak ilyen sztereotípiák is, hogy az apukáknak milyeneknek kellene lenni. Itt a családtudományoktól kezdve jogtudomány, pszichológia is vizsgálja ezt a kérdést. Hát igazából 3 kincs kutatásra hivatkoznék még, ami nem ebben az Omnibus kutatás keretében zajlott. Az egyik az professzor Engler Ágnesnek, a Kincs egyik munkatársának a 2017-ben végzett tanulmány, amikor egyetemi hallgatók körében érdeklődött, hogy látják az apa, illetve az anya képet, tehát milyen képére a hallgatókban. Azt figyelte meg, hogy a férfi hallgatók inkább egy köztes, kevert apa szerepben gondolkodnak. A női hallgatók pedig inkább egy ilyen modern, bevonódó, családot előtérbe helyező apa szerepben gondolkodnak, és igazából a 2020-as ifjúságkutatás is ezt erősítette meg, és érdekes, hogy ott például a leendő apáknak a szerepét vizsgálták, és ott nagyobb arányban vágynak egyébként a férfi hallgatók arra, hogy nagycsaládosak legyenek, mint például a hölgy hallgatók.
Arra vonatkozóan mit mutatnak a felmérések, hogy a nők elvárásainak megfelelően az édesapák jobban kiveszik a részüket, hát egyrészt a háztartásból, másrészt mondjuk a gyermeknevelésből?
Igen, az elmúlt évtizedekben van egy ilyen elmozdulás, tehát a korábbi ilyen kenyérkereső és anyagi biztonságot nyújtó apakép felől, mert egy ilyen gondoskodó, akár egy gondozásban, nevelésben jobban bekapcsolódó édesapaképet látunk. Ez egyébként az elmúlt 15-20 évben, vagy 20-25 évben kezdődött el Magyarországon. Egyébként korábban egy védőnői kutatásban azt figyelték meg, hogy a 80-as évek közepéig például viszonylag passzív részesei voltak az apák a védőnői találkozásokban, és az elmúlt évtizedben, vagy elmúlt két évtizedben történt egy ilyen gyökeres változás, és egyre több édesapa bevonódik már, tehát akár a védőnőhöz, orvosi vizsgálatokra is viszi a gyerekeket, a szüléseken részt vesz, vagy a gyermekvárás során ultrahang szívvizsgálat az egyik ilyen kiemelkedő hely, ahol már megjelennek az apukák még korábban, vagy akár egy generációval korábban ez nem igazán volt jellemző. Ez egy bevonódás az apák vagy a férfiak részéről a család életébe.
Ez azt jelenti akkor tulajdonképpen, hogy így egyszerűen kiegyensúlyozottabb szerepek állnak fel egy-egy családban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Van egy ilyen elmozdulás az apa képben és a családok dinamikájában. Ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés, nagyon sok tényezővel függ össze. De az látszik, hogy akik gyermeket vállalnak, ott már nem ez a hagyományos, tradicionális apa kép él, vagy nem feltétlenül csak ez él, hanem itt van egy ilyen kvázi elvárás, hogy bevonódás az apák részéről a család életébe.
Vajon ez a további gyerekvállalást mennyiben segíti elő? Tehát egy nő bátrabban szüle második, harmadik vagy akár negyedik gyermeket, hogyha 100%-ban is minden téren számíthat a párjára.
Valóban, tehát ahol az apák bevonódnak a család életébe, ott nagyobb valószínűséggel születnek meg a második, harmadik és a további gyermekek. Az intézetünk névadója, Kopp Mária is kutatásaiban erre tért ki, hogy pelenkázz tovább ezt. Tehát itt a gyermekvállalásnak és az apák szerepének van egy ilyen egészségvédő faktor része is. Magyarországon a KSH adatai alapján 2015 óta a házasságban született gyerekek aránya folyamatosan emelkedik, és 2015-ben a gyerekeknek alig több, mint a fele, 52%-a született házasságban, addig 2023-ban már 4 gyermekből 3 gyermek, tehát 76% a gyerekek szülei házasok. És ugyanezt mutatják a családi pótlék adatok is, amiben pedig azt látjuk, hogy akik családként veszik igénybe a családi pótlékot, tehát nem egyedülállóként, ott is 2016-tól van egy folyamatos emelkedés, és még 2010-es évek elején ilyen 30-70% volt az egyszülős, kétszülős családok családi pótlék igénylési aránya, addig 2023-ban már ez 20% és 80% arányra változott. Tehát már a kétszülős családok nagyobb arányban veszik igénybe a családi pótlékot, mint ahogy korábban.
Ez így milyen összefüggésben van az apák bevonódásával, ahogyan ön használta ezt a kifejezést?
Igen, ez a KSS adatok a házasságot mutatják, tehát ahol a stabil párkapcsolat házasság jelenik meg. A családi pótlék adatoknál pedig az, hogy még korábban 30%-ban egyedülállóként igényelte valaki a családi pótlékot, ez már kisebb arányt mutat. Tehát itt a kétszülős családok is, így az apáknak a bevonódása, vagy a családban való megjelenése is határozottabb, vagy markánsabb lett.
Pári Andrást, a Kincs kutatási vezetőjét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Letölthető és hangos könyvként is elérhető a Három királyfi, három királylány mozgalom, nagyszülő, testvér és apa füzete után az anya füzet is. Magát a kiadványt pedig a védőnők juttatják el minden magyarországi várandós édesanyához. A Várandóság felkészülés a szülésre alcímű kiadvány röviden, érthetően, tabuk nélkül ír a várandóság szakaszaiban felmerülő kérdésekről és az édesanyában zajló testi-lelki változásokról. A továbbiakról az anyafüzet egyik szerkesztőjével, Andrek Andrea pszichológussal beszélgettünk.
Először az apafüzet 1 jelent meg, ami az apák és a várandóság alatt a gyerekvárás idején témát dolgozta fel, és kínált egy segítséget a gyereket váró édesapáknak. Léder László kollégámmal közösen írtuk ezt az első füzetet. Aztán az apafüzet 2 pedig a megszületést követő kisgyerekes létben kísérte az édesapákat. És miután ugye a füzeteket a védőnők osztják a család, a védőnői visszajelzésre érkezett az az igény, hogy nagyon jó lenne a nagyszülőket is megszólítani, hiszen az a tapasztalatuk, hogy a családokat támogató nagyszülők számára is fontos volna, fontos és hát célirányos információt átadni. Így született a nagyszülőfüzet, és nagyon hasonlóképpen aztán a testvérfüzet is, ami meg ugye azt foglalja össze, hogy amikor többedik gyerek születik, vagy akár picit bonyolultabban, mondjuk mozaik családban születik újabb gyerek, akkor mik a legfontosabb tudnivalók. Ez volt az előzmény. Az anyafüzetet tologattuk elég régóta, mert az volt a benyomásunk, hogy az édesanyáknak olyan nagyon sok kiadvány áll rendelkezésére, hiszen ők vannak a fókuszban, talán nekik van legkevésbé szükségük erre, de aztán egy idő után megmutatkozott az is, hogy egy ilyen szűk, jól összegyűjtött, célirányos, zanzásított megközelítés jó lenne az édesanyáknak is ebben az információ dömpingben.
Talán éppen az a legnehezebb, nem, hogy túl sok a kiadvány is, elvesznek a sokadalomban.
Így van, és akkor ez volt a felkérésnek a lényege, hogy olyan releváns, valós, fontos üzeneteket gyűjtsünk össze, amikről úgy gondoljuk szerzőtársammal, aki ugye az anyafüzetben dr. Bálint Balázs szülésznőgyógyász, és ugye jó magam pedig pszichológus vagyok, hogy egy szülésznőgyógyász orvos és egy pszichológus szemszögéből napjainkban a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.
Mennyire nyúltak vissza a klasszikusokhoz, vagy éppen ellenkezőleg mennyire próbálták a lehető legkorszerűbb tudás, orvosi ismeretek, kutatások alapján összeállítani?
Én bátran tudom mondani, hogy a legfrissebb ismeretek alapján állítottuk össze a füzetet. Nyilván ebben benne van klasszikus gondolatmenet is, például az ugye, hogy a várandosság 3 trimeszterből áll, de hogy melyik trimeszterben mi a fókusz, és hogy mondjuk a mai szülőket mire biztatjuk, hogy mikor min legyen a hangsúly, illetve hogy mik azok a problémák, amikkel mi találkozunk, és hogy azokra lehetséges válaszokat adjunk. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy modern megközelítést tükröz, ha csak egy apró példát mondhatnék, mondjuk a részemről például egy nagyon fontos gondolatmenet volt annak az átadása, hogy mennyire fontos manapság a magzattal való kapcsolat kialakítása, a kötődés kialakítása a várandóság során, és a füzet ad tanácsokat arra nézve, hogy mik azok a tényezők, amik segítik a magzattal való kötődés megalapozását. Fontos tanácsnak gondolom azt is, hogy kínálunk a füzetben egy szempontrendszert arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes készülni a szülésre, hogyan érdemes kiválasztani a szülés helyszínét, a kísérőjét a szülőanyának, és hogy milyen kérdéseket kellene feltenni a várandósoknak önmaguk, társuk, illetve a szülést lebonyolító intézmény felé, akár a fájdalomcsillapítás tekintetében, akár az egyéb események tekintetében, amik ott ebben az intézményben várhatók, hiszen az, hogy ha az az érzése a szülőknek, hogy felkészültek erre az eseményre, hogyha megfelelő információk birtokában vannak, akkor ez egyfajta érzelmi biztonságot ad, megérkezve a szülés helyszínére, és mint tudjuk, a természetes szülés lefolyásának ez az egyik legfontosabb körülménye.
Mi az, amit figyelembe kellett venni a füzet összeállításakor, abban a tekintetben, hogy tényleg a 20 évesek, 30 évesek nyelvezetéhez és gondolatvilágához a lehető legjobban tudjanak alkalmazkodni?
Hát nyilván ezt az időbeli szórást is figyelembe kellett venni, de azt is figyelembe kell venni, hogy az ország egész területén kiosztásra kerülnek ezek a füzetek, tehát a védőnői hálózat mindenhova el tudja juttatni. Tehát a megfogalmazásban törekedtünk arra, hogy egy letisztult, viszonylag egyszerű, érthető nyelvezetet kínáljunk, és hát olyanokhoz is eljutassuk az üzenetet, akik mondjuk kevésbé fogyasztanak az interneten hozzáférhető tartalmakat. Ami még egy fontos szempont volt, hogy a megfogalmazásban a ma felelhető applikációkkal ellentétben nem használunk olyan szimbólumokat, amelyek elképzelésünk szerint félrevezetők, tehát mondjuk gyümölcshöz hasonlítják az embrió vagy a magzat valamilyen formáját, hanem a fő üzenetünk az az, hogy az embergyerek az mindig is gyerek, embergyerek, és ezt a fajta személyességet, vagy az emberi mi voltot igyekeztünk hangsúlyozni.
Mi jellemző a füzet tartalmi felépítésére? Időrendben mennek végig a várandóság hónapjain, hetein?
Így van, van egy időrendisége, tehát végigmegyünk a három trimester történésein, érintünk olyan sikamlós témákat, ami például sokszor nem kerül tematizálásra mondjuk egy orvosi rendelőben, mint például a szexualitás kérdése a várandóság idején, vagy akár kitekintve a gyerekágy idejére. Felvázoljuk azt, hogy tapasztalataink és a szakirodalom alapján milyen változások várhatók ebben az időszakban, mi a normalitás, és még akár talán sikamlós témának mondhatom azt is, hogy az anyasság érzése mikorra várható, hogy milyen sokszínű az az érzés paletta, ami zajlik a várandóság és a szülést követő időszakban, és hogy érdemes ezt is a normalitás keretein belül megélni, hogy a gyerek iránti szeretet érzése az nagyon sokféle időpontban bekövetkezhet, és van úgy, hogy hosszan várat magára az, hogy úgy tényleg kibomoljon ez az érzés.
Mikortól juthatnak hozzá az édesanyák, vagy leendő édesanyák ehhez az anyafüzethez?
Az anyafüzet a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom honlapján online elérhető, és hát a védőnői hálózat fogja kivinni a családokhoz magát a füzetet, illetve hangos könyv formájában is elérhető már a mozgalom honlapján.
Az elmúlt percekben Andrek Andrea pszichológust hallották.
Családi hét.
A nyár a diákok munkavállalásának ideje is. A munkatörvénykönyve szerint néhány speciális esettől eltekintve csak az a fiatal vállalhat munkát, aki már elmúlt 16 éves, 18 éves kor alatt a munkavégzéshez a szülő írásos hozzájárulása szükséges, mondta az Inforádiónak a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Sipos Ildikó kérdezte Comba Sándort.
Főszabályként azt mondhatjuk, hogy az vállalhat munkát, aki elmúlt 16 éves, ebből egy kivétel van, 15. életévüket betöltöttek és dolgozhatnak a nyári gyakorlat, tehát nappali tagozatosuk a nyári gyakorlat idején, egyébként főszabályként 16, de fontos azt is megjegyezni, hogy a 18 év alattiak ugye jogi értelemben még korlátozottan cselekvőképesek, ezért ilyenkor mindenképp szükséges a szülő írásos hozzájárulása is a munkavégzéshez. Ezt talán kevesen tudják.
Milyen szabályok, milyen egyéb szabályok vonatkoznak még a fiatalok munkavégzésére, egyáltalán hány órában foglalkoztathatóak ők, és milyen fizetés illeti meg őket?
A foglalkoztatás szabályai alapvetően ugye a munkatörvénykönyve alapján valósulhat meg, itt azonban vannak kitételek, például éjszakai munkát nem végezhetnek, és részükre a rendkívüli munkaidő sem rendelhető el. A napi munkaidő az legfeljebb 8 óra lehet, hogyha 16 évesnél fiatalabb, ugye ezt az előbb említett, akkor ez csak 6 óra. Ami a jövedelmet illeti, ugyanúgy vonatkoznak rájuk a minimálbér, illetve a garantált bér minimum szabályai. Tehát magyarul, hogyha valaki olyan munkakörben dolgozik, amihez szakképzettség kell, és neki megvan az a szakképzettsége, akkor a garantált bér minimumot, ugye ez a 326 ezer forint bruttót kell, hogy megadják 8 órás munkaidő keretben. Nyilván, ha részmunkaidőről van szó, ez az arányosan csökken. A minimál béresek esetében pedig ugyanez az összeg 266 800 forint. Ami ugye itt még fontos tudni, hogy amennyiben 25 év alattiakról van szó, ott ugye a SZIA mentesség is él, tehát ott magyarul ugye a készhez kapott jövedelem az jóval több, mint 25 év felettiek esetében.
Bármilyen különleges szabálya a munkáltatóra vonatkozik-e, hogyha diákot foglalkoztat, tehát mondjuk akár a védelmére vonatkozóan kell-e valamilyen extra szabályozást betartani?
Hát, ha extra nem is, de ugye az azért mindenképpen extra, hogy nagyon sokszor olyanok állnak munkába, akik még most találkoznak először a munkavilágával. Tehát itt, amit a jogszabályok, a munkatörvénykönyve alapvetően és különböző jogszabályok előírnak, itt még fokozottabban igaz. Tehát az a fajta balesetvédelmi oktatás, vagy ugye az a fajta tájékoztató munka, ami egy rutinos munkavállaló esetében már megszokott dolog, itt azért erre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és fel is szoktuk hívni a munkáltatók figyelmét, illetve hát a fiatalok figyelmét is arra, hogy mennyire fontos az, hogy azokat az ide vonatkozó jogszabályokat, különösen ha veszélyes munkakörökben, egészséget, testi épséget veszélyeztető munkakörökben dolgozik, akkor a védőeszközök használata és minden más egyéb jogszabály betartása mennyire fontos, mert ugye nincs baj, amíg nincs baj, de aztán azért többször találkozunk sajnos olyannal, hogy hát meg se gondoltam volna, hogy egy elcsúszás miatt mondjuk ilyen sérülést szenvedhetek. Tehát számos olyan munkakör van, ami veszélyes vagy veszélyes lehet, ezért az oda vonatkozó jogszabályokat mindenkinek meg kell tartani és meg kell tartatni.
Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Az ország 14 térségében indít vándortábort felsős gyerekek és középiskolások számára a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség. A részletekről Tombor Katalint, a szervezet elnökét hallják.
A vándortábor az többek között nekem is, de több embernek egy ilyen szerelem projektje, és most nagy örömre szolgál, hogy ez 2017 óta újraindult. Abban az évben indult a gyalogos meg a vízivándor, és mi a Maketusszal, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel 2018-ban csatlakoztunk. Ez egy nyári táborozási lehetőség, felső tagozatos és középiskolás
egy diákos hatészakás
tábor, ahol minden biztosított, készen kap mindent, tehát akinek csak jelentkezhet, illetve a 13+1 térségben várjuk a diákokat.
A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy folytatódik a 15-20 éves tendencia. Az apák egyre inkább bevonódnak a gyermeknevelés mindennapjaiba.
Az elmúlt évtizedekben van egy ilyen elmozdulás, tehát a korábbi ilyen kenyérkereső és anyagi biztonságot nyújtó apakép felől, mert egy ilyen gondozásban, nevelésben jobban bekapcsolódó édesapaképet látunk.
Az apa nagyszülő testvérfüzet után megjelent a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom anyafüzete is.
Ez volt a felkérésnek a lényege, hogy olyan releváns, valós, fontos üzeneteket gyűjtsünk össze, amikről úgy gondoljuk, hogy egy szülésznőgyógyász orvos és egy pszichológus szemszögéből napjainkban a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.
Sok fiatal számára a kikapcsolódás mellett a nyár a diák munkák ideje.
Fontos azt is megjegyezni, hogy a 18 év alattiak ugye jogi értelemben még korlátozottan cselekvőképesek, ezért ilyenkor mindenképp szükséges a szülő írásos hozzájárulása is a munkavégzéshez.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.